A mi segítségünk az legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Olvasom Isten igéjét, ugye, mint a református Biblia kalóz szerint szoktuk olvasni, lehet, hogy vannak többen, akik olvassák a mai napi igét. A zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből. Az ige, a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verse, református Biblia olvasó kalózunk, mai napra kijelölt ige szakasza. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. A történet szerint, mondok egy történetet, egy házaspár elmegy az orvoshoz, mert a férfi beteg, az orvoshoz bemegy a férj, alaposan kivizsgálja, aztán kiküldi a férjet és behívja a feleséget, és beszélni akar az orvos a feleséggel. Az asszony ilyetten kérdi, nagy a baj? Azt mondja az orvos, hogy nagy. Nagyon nagy a baj, de ha betartja azt, amit én mondok, akkor van rá lehetőség, hogy életben maradjon. Mi az, doktor úr, kérdezi a feleség. Hát elsősorban nagyon meg kell kímélje a férjét. Reggel, korán már az ágyába vigye az ennivalót, megkérdezze, mire van szüksége, masszírozza meg a hátát, járjon a kedvébe, teljesítse minden kívánságát, délre nagyon finomat főzzön neki, amit csak kíván, maradjon délig az ágyba, pihenjen, ne várjon el tőle semmit, estére is mindent, amit csak kér, ismét hátmasszázs, mindenféle fürdő előkészítése, a kedve szerint való ételek megfőzése, és mindehhez ragyogó tisztaság a házba, mert ez ugye olyan betegség, hogy abszolút pedantéria és terülség kell legyen. Az azt, hogy hallgatja. Kérdez az orvos, hogy én elmondjam a férjének? Nem, majd én elmondom, mondta az asszony. Ilyen típusú lehetett. Kimegy, a férj látja az asszony arcát elváltozva. Kérdezi, hogy drágám, valami rosszat mondott az orvos? Hát az orvos azt mondta, hogy meg fogsz halni. Mikor először olvastam a történetet, lehet, hogy mások is olvasták már, akkor elkezdtem nevetni, hogy hát azért bocsánat, de ki az a feleség, aki ezt végig csinálja. Utána meg elkezdtem sírni, hogy nincs az a feleség, aki ezt végig csinálja. Megcsináljuk a szükséges minimumot. De milyen kár, hogy tőlem nem termelsz ki. Persze, ha már így szembesítenek a történettel, meg Isten is sokszor átjártatja az én szívemet ezzel, akkor részben, már itt kérek bocsánatot a férjemtől, hogy részben. A zsidókhoz írt levél egy olyan gyülekezetnek szól, amely kezd megfáradni a hitben, és az a veszély feregeti, hogy kihűl, hátat fordít. A Krisztusban ajándékul nyert üdvösségnek, hallottuk a napokban, hogy baj az, amikor már nem kívülről, hanem belülről jön a támadás, az roppantja össze a közösséget. Nem a kívülről jövő támadó üldöztetések fenyegetik, hanem az általános megerőtlenedés. Honnan akkor az erőforrás? honnan lehet erőt venni, hogy ne ilyen legyen? Mi megelégednénk azzal, hogy egy polgári rendbe, egy általánosan bevett erkölcsi színnek megfelelően éljünk, de ez nem a Krisztus követés. Mi mindig azokat a dolgokat, amelyeket Isten elénbe ad, azt mi egy kicsit cenzúrázunk. Ez jöhet, ez nem jöhet. Ez követem, ez nem követem. Mint ahogy ez a feleség is. Nagyon szép, nagyon jó. Józan vagyok, én nem tudom megcsinálni. Honnan jön a segítség, hogy ne ilyen sekélyesek? Ne ilyen standard minimum, így mondjuk a szakmában, a kötelező minimális munkát végezzük el. A gyülekezet azt a bátorítást kapja a levél révén, hogy megtekintsen fel a mennyei világban, ahol él a feltámadott és megdicsőült Úr, Jézus. Nem csak az van, amit itt tapasztalunk a világban, akár az üldözések, akár a megfáradottságok, akár a hiába való várakozás, hiszen a zsidóknak itt levélnek a gyülekezete, a zsidók gyülekezet, akinek íródik a levél, az ettől kapott egy ilyen fásultsági érzést, hogy hát várakozunk, de hiába, ki tudja, mikor jön, valóságos-e vagy sem. Nos, Isten felemeli a mi tekintetünket a mennyei világba, ahol Jézus, a feltámadott és megdicsőült Úr, az Atya jobbján ül, ott uralkodik. Nem csak azt kell lássa, amit tapasztal, hanem a mennyei valóságot. És nem csak ül és uralkodik, hogy úgy mondanám, karbatett kézzel várja az ítélet bekövetkeztének idejét, hanem folyamatosan közben jár. Tudja, hogy mi milyenek vagyunk, ismer bennünket, mert ő maga is földi életében megismerte az erőtlenséget, a megkísérthetőséget, persze nem volt megkísérthető, de ismerte a megkísérthetőséget, átment a szenvedésen, a halálon át, és így lett egy együttérző és irgalmas közbenjáró. Ez nem hagyhatja a mi szívünket kihűlni. Nem hagyhatja a mi életünket abban, hogy egy erkölcsileg bevett nívót, egy világi jó emberi szintet célozzunk meg, és akkor minden rendben. Amikor látjuk, hogy van mennyei uralom, ahol a mi Urunk az Úr, ahol látjuk, hogy van egy olyan közbenjárónk, aki ismer bennünket, és mégsem hagyta abba, és vállalta az összes fáradtságot értünk, és nem cenzúrázta, hogy hát ezt érdemes megcsinálni, vagy nem érdemes megcsinálni az ember megváltásáért, akkor a keresztények nem elhagyatottnak érzik magukat, hanem küldöttei annak a krisztusi gyülekezetnek ebben a világban, amelybe Isten elküldte őket, azért, hogy példázzák Istennek a szeretetét, és ennek a kegyelmét. A zsidók nem azért voltak kiválasztva, mert valamiben is különbek lettek volna. A különbség az ő kiválasztásukból adódott. Hiszen azért hívta el őket, hogy az ő életükben megmutatott szeretete, szövetsége, szeretett szövetsége révén példázza a világnak, hogy milyen jó az ő közelségében, a vele való kapcsolatban lenni, élni. Erre a zsidók mindig abban vergődtek, hogy jó-jó ez a szövetség, de hát annyira kirívunk ebből a világból. Hasonlítsunk már ehhez a világhoz. Nekünk is megvan ez a készségünk, hogy hasonlítsunk a világhoz, illetve legyünk a világban az elsők, de nehéz azt felfognunk, azt képviselnünk, hogy a világban a mennyei gyülekezetnek a küldöttei vagyunk, akik semmilyen körülmények között nem szabad hasonuljunk, vagy bevegyük, vagy átvegyük a világi értékrendet és szokásokat. Ez egy nagyon komoly harca a mi életünknek, hogy ne hasonuljunk, hanem a küldetésünknek megfelelően éljünk, azzal hasonuljunk, azzal legyünk egyek, aki a mi Urunk, és aki elküldött bennünket ebben a világban. Azt olvassuk, hogy Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Nagyon sok jó dolgot hallottunk a héten. Hallottunk a laodiceai gyülekezetről, amely sem hideg, sem hév volt, ezért az isteni válasz az volt, hogy ezt kiokádja, nem tartja meg, nem vállal közösséget, ki önti magából Isten. De nem ez az utálat volt az utolsó hang a szolgálatban, hanem az, hogy Isten bíztatja ezt a gyülekezetet, hogy térjen vissza, vegyen tűzben ízított aranyat, öltözködjön fel, hogy ne látszódjék az ő mezítelensége, az ő rúdsága, és kenje meg az ő szemét szemgyógyító írral, járjon a világosságban. Lássa meg azt, amit Isten mutat, és ami az isteni valóság. Mi csak a látszat valóságot szoktuk észrevenni, de Isten azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy az Isten jelenlétében látszanak helyesen a dolgok, és ne elégedjen meg egy megülepedett, elbizakodott állapotban. Aztán hallottunk azokról a szolgákról is, egy picit morzsaszedegetéssé formálom, ha lehetőséget, azokról a szolgákról is, akik a tékozló fiú hazatértekor szorgoskodtak, az atya szolgái voltak, de a tékozló fiú felé, a megtérő tékozló fiú felé, és a meg nem térő nagyobbik fiú felé is közvetítették az isteni akaratot. Hallottuk, hogy zokszó és cinikus hozzáállás nélkül tették a dolgokat. És nem utálkoztak, hogy lemossák a bűn okozta szennyet arról az arcról, arról az Isten képűségét elveszített arcról, amellyel visszatért a tékozó fiú. Kiváltság volt számukra ez a szolgálat. Aztán hallottunk arról, hogy Istennek jó terve van az emberrel. És úgy vezeti az embert, a predestináció kapcsán hallottuk ezt, hogy megismerje az ember az Isten tervét, de szabadságot kap abban, hogy azt elfogadja, vagy visszautasítja. Istennek jó terve van, előkészítette ezt a tervet, lehet elfogadni, de szabadság van abban, őrültség ugyan, de szabadság van abban, hogy az ember ezt elfogadja, vagy visszautasítja. Nagyon jó volt az a kép, hogy a kis háznak a homlozatára az volt kiírva, hogy jövel, és belül pedig az a tábla fogadta a bejövőt, hogy Isten hozott. A kicsi zárójelben mondom, hogy eszembe jutott, hogy aki járt a Pasaréti gyülekezetbe, két tábla fogadja a belépőt. Az egyik itt van, vagy az egyik az van, hogy barátom, miért jöttél? Ugye ez egy nagyon felforgató kérdés az új szövetségben, milyen szándékkal jöttél? Nem mondom meg a lókus, de ugye Judásnak, ha jól emlékszem, neki tevődik ez. A másik a Máriának, hogy, igen, Máriának, hogy a Mester itt van és így téged. Ennek a kettőségében. Teszi fel a kérdést a mi számunkra, a mi szándékainkról, a mi utunkról. Hív az Úr, és elvégzi bennünk azt a készséget, ami szükséges az út megtételéhez, ha akarjuk. Aztán tanulni voltunk a vak Bartimeus meggyógyításának, aztán beszéltünk a végidőkről, melyben Isten nem riogatni akarja az övéit, hanem felkészíteni ennek a fogadására, az erre való készülődésre. Aztán olvastuk, hallottuk, hogy előbb jönnek a hittetők, a tévtanúk, a háborúk kell bekövetkezzenek, de ami a legrosszabb, hogy meghidegül a szeretet, megromlik az Istennel való kapcsolat, belülről bomlik a keresztény gyülekezet. Isten nem a végidőkről, a végről szólt, hanem az ő beszédének beteljesedéséről. Az ő akaratának célba éréséről szól, amit az ő gyülekezete, aki az övé, vár. Ez az adventi gyülekezet, amely az ő érkezését várja. Aztán gorcső alá veszik a mi gondolatainkat, hogy mennyire emberiek tudunk lenni, milyen sok rossz gondolatnak a forrása a mi szívünk, és mennyire jóvá tudja az Isten formálni, ha az ő gondolatai lesznek a miénkek, és nem maradunk a saját gondolatainkkal. Aztán hallottunk az okos, értelmes, észszerű házasságról, Ariadné és Tézeusz példájáról, és hallottuk az örömhírt, hogy a szívünk mélyén levő Minotaurus Jézus Krisztus legyőzte, persze mindent értsünk át itt értelembe, nem kell félnünk a fenevattól, mert a győztes oldaláról szemléljük. Na hát ez csak egy kicsi foglalata volt annak, amit a héten elhangzott, voltak olyan előadások is, amelyeken mi még nem voltunk itt, tehát nem tudtam rá reflektálni egy mondat erejéig se, de Isten mindent elmondott, amit itt el akart mondani. A részéről semmi nem hiányzik ebből a táborból, még ha rövidített változata is a tábornak. Azt mondja tehát az ige, hogy jobban figyeljünk a hallottakra, hogy el ne sodródjunk. A végidők egyik jele a tévtanítások. A Isten tanításával párhuzamos, hozzá hasonló, de vele nem egy tanítások. Persze mondhatnánk azt, hogy annyiféle van ebben a világban. Tényleg el se lehet közöttük igazodni, annyiféle új irányzat, egyház, ami megpótolja, vagy megcsonkítja a kegyelemtanát, amit mi hiszünk és valunk, hogy egyedül hitáltal Jézus Krisztus kegyelméből van üdvösségünk. Úgyhogy, ha fel is lehet őket ismerni, kiismerni nem lehet, teljesen nem is az a dolgunk, hogy kiismerjük a tévtanításokat, hanem az a dolgunk, hogy felvérkezzük magunkat ellenük. És ez csak úgy lehet, így szoktam mondani, hogy a legjobb hitvédelem, ugye apologiának mondják idegen szóval, a hitvallás, a konfesszió. Én tudom, kinek hittem. Nem tudok mindennel szembe állandóan vitatkozni, meg leleplezni, meg mindig. Ha én tudom azt, hogy Isten mit adott nekem, akkor én ebbe erősödjek meg, és ez felvértez arra, hogy idegennek tűnjön minden egyéb más. Persze, itt egy picit olyan konyhai példát mégis adok, mert azok a tévtanítások, amikre olyan könnyen felismerünk, hogy tudom, természetgyógyászat, meg ilyen izmus, meg olyan tan, meg ez az amaz, azt még az ember úgy felismeri, de vannak ilyen házi praktikák, házi tévtanítások, és ebből mondok egy példát, ha meg nem bántok senkit vele, ami világosabbá is teszi ezt a mondatot. Történt egyszer, hogy elmentem egy nagyon drága asszony testvéremhez, aki egy nehéz házasságban élt. A férje egy piperkőc ember volt, de mindig szétítgette magát a férfi, de az asszonyt azt úgy tartotta, hogy hát meghatározta, hogy milyen szemüveget csináltasson, milyen lassan, milyen szódavízvastagság, üvegvastagságú szemüvege volt. A legelenlőtlenebb kereteket választotta ki az asszonynak, meghatározta, hogy milyen blúz, milyen kombinét, mindent vegyek, és olyan keserűen és olyan szomorúan mondja nekem az asszony, hogy nézzen már, hát rám szólt a férjem, hogy hát ezt vagy azt ne vegyem meg. Hát egy nagyon szerény megjelenésű, kívülről csúnyácska, de valójában egy gyönyörű, szép, hitű szívi asszony volt. Én amikor ezt hallom, na aztán, hát nem fogod engedni, hát ebben már igazán nincs beleszólása, hát neked van saját kereseted, hát te is kell forogjál emberek között, főasszisztensnő volt egy kórházba, hát csak nem fogod így, úgy, amúgy, mondom ottan a magamét, mikor végre kiauszik a tűz belőlem, és abba hagyom, hogy levegőhöz meg szóhoz tud jutni, akkor azt mondja, milyen kár, pedig én azt gondoltam, hogy te lecsendesíted az én szívemet, hogy ne háborogjak. Micsoda tévtanítás, Berkéné módra. De nekünk is vannak ilyen jó kis tévtanításaink. Úgy behoznánk a világi modelleket, hát csak nem. A világ nagyon markánsan beadja magát a mi életünkbe. Nem a szócsaták. A küldetés megélése. Ő lelkész feleség akart lenni. Szelíd és alázatos. Ő az maradt, és Isten, hogy így mondjam, rossára tette az ő férjét, és az is nyilvánvalóban lett, hogy milyen az ő férje. De nem attól, hogy ő fellázadt ellene. Persze ez nem jelenti azt, hogy mindenki tiszteletlenül bánjon a társával, és tegyen meg vele azt, amit akar, és uralkodjon rajta, és siporja le. És azt mondta, hogy a világ teremtményein, a világ dolgain, a teremtményein kell uralkodni, de egymáson nem. Ez csak egy zárójel, hiszen mindenről nem lehet most szó. Pál is dicsekszik, ide hozom be példának Pált, aki dicsekszik ugye egy vita következtében, de mivel nem az, hogy ő mit vitt végbe, a korintusi levélben van ez, ugye a korintusi gyülekezetben jönnek újabb szeretők, akik lefitymálják Pálnak a szolgálatát, és Pál is elkezd dicsekedni, hogy mit hordozott el, milyen szenvedésben tudott helytállni. Mivel szoktam én dicsekedni? Hogy elviselem azt a méltatlan helyzetet, amibe belekerülök? Drágáim, ahhoz kell nagyobb erő. Nem ahhoz, hogy felcsapanjon a mi szánk, és mi lepattintsuk a bennünket ért vádakat. Azt is mondja Pál, hogy ezt megtanulta. Megtanulta, hogy a körülményeiben elégedett legyen. Mit tanult meg? Hogy van egy olyan erőforrás, ugye, az ő ereje Krisztusban van, aki őt megerősíti, aki lehetővé teszi ezt. Drágám, nem magamról tényleg. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ez nekem lesz. Én is csak beiratkoztam ebbe az iskolába, és borzasztóan bukdácsolok erre a tanuma férjem. Elsodródunk. Mert mindenki azt csinálja, még a hívők is, és ezért félt Isten, hogy ne menjünk az árral, ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? A zsidó hagyomány szerint Mózes nem közvetlenül kapta a kőtáblákat, hanem az angyalok hozták le. Az angyalok adták át, nem hozták le, adták át az ő számára. Ugye? És erre utal ez a levél mondat, hiszen zsidóknak íródik a levél, és az ő fogalmi rendszerüket használja. De számunkra az hangsúlyos, hogyha a törvénnyel való találkozásnak a következménye milyen súlyos volt, akkor mit gondolunk mi? Hogy az Úr személyes megszólítását mi figyelmen kívül hagyjuk, az elfogadható? A Szentírásban a bűn háromféle dolgot jelent. Az egyik tűnik a legmegfoghatatlanabb, az egyik azt jelenti, hogy lázadás, nyílt lázadás Istennel szembe. A másik azt jelenti, hogy céltévesztés. Valamit mond Isten, én annak az irányába elindulok, de nem pont azon az úton, hanem egy pici eltérési szöget megengedek magamnak. A harmadik szó azt jelenti, hogy felsértés. Mi úgy gondoljuk, hogy hát mi csúnyákat nem beszélünk, vagy legalábbis nagyon ritkán, ez nem érint bennünket. Pedig ez jelenti azt, hogy Isten figyelmen kívül hagyjuk. Ez a legnagyobb sértés, amit mi Istennek adhatunk. Hogy számba se veszünk, oda se figyelünk. Így amikor a hitetlen ember azt mondja, hogy ő nem tett semmi rosszat, de nem vette figyelembe Isten, az bőségesen elég bűn arra, hogy felvezetve jusson. Vajon az én értékítéletemben, az én dolgaimban az ő szava az egyedüli mérce? Az Úr személyesen szól az ő igéje által. És a kísértő állandóan munkálkodik, hogy ez a szó ne érjen el a mi szívünkhöz. Ugye nem csak, hogy amikor szó volt a napokban a bűneset történetéről, hogy az ördög, a kísértő megingatta a bizalmát Évának az Isten szavában, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem ehet. Nem, azt mondja Éva, nem egyről sem, hanem csak egyetlenről. És úgy azt mondja a gonosz, hogy de hogy haltok meg? Hiányosan idézem, de tudjuk, hogy miről van szó. Ha eztek belőle, olyanok lesztek, mint Isten. Éva nem csak kételkedett az Isten szavába, hanem hitt a gonosznak. Ez itt a tragédia. Nem csak egy elbizonytalanodást jelent az, ha már Isten szavát kétségbe vonom, hanem azt jelenti, hogy erősebb a kísértőnek a hangja az én életemben. Helyet ad az én szívemben, az én szívem a kételkedésben, és erősebb az, amit a gonosz sugalmaz. A hitetlenség különben, ez is csak egy picit ideszúrt gondolat, de gondolom, hogy nem árt senkinek, a hitetlenség nem a hit hiányát jelenti. A hitetlenség egy kemény ellenállást jelent Istennel szemben. Ezzel számolom. Ha valaki hitetlen, az nem egy szegény, nincs hite. Ő ellenáll az Isten igényének. Nem akarja, hogy hite legyen. De az Úr személyesen szól. És ezt, hogy személyesen szól, ezt minnyájan hazavihetjük. Ugye a naponkénti bibliaolvasásban olyan gyakorlat van ebben a közösségben nagyrészt, hogy Isten nem hagy magunkra, nem csak felkészít itt a hegyen az otthoni életre, hanem azt ígéri, hogy továbbra is szavával közvetlenül vezet, tanít, élő kapcsolatban van velünk. Aztán nem csak, hogy személyesen szól, amit mellé semmit nem lehet tenni, hanem azt mondja, hogy azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt a mi számunkra. Mi nem csak egyedül járjuk a keresztény utat, a krisztusi utat, a Krisztus követést, hanem vannak mellettünk sokan, és voltak előttünk sokan. Az ő bizonyságaikból mi mindig tudunk még erőt meríteni, az ő példájukból, ha nekik sikerült helytállni. Én évenként, két évenként, szóval mindig folyamatosan olvasok egy olyan könyvet, amit már sokszor elolvastam, de mindig eszembe juttatom, azoknak a drága hittestvéreinknek, elődeinknek az életéről, akiket én magam is ismertem, és akiknek az életében láttam kiábrázolódni ezt a Krisztust. Van egy olyan történetem, amit az Anti nem írt meg, de én átéltem az Anti bácsival kapcsolatosan, Papantallal kapcsolatosan. Egy idős házaspár volt, gyermektelen, öregségükbe nagyon elesett állapotban voltak, és mi akkor nyitottuk az öregek otthonát, és nagyon invitáltam volna, jöjjenek a mi öregeink otthonába, milyen nagyon jó lesz nekünk, nekik szolgálni. Hát mégiscsak az Úr népének szántuk eredetileg ezt az otthont, és hogy nagyon szívesen dédelgetjük, és egy rövid ideig Anti bácsi volt is a mi otthonunknak a vendége egy 3 hetes lábadozása idején, kórházból való kikerülése idején. És mondom, egyszer meglátogattuk, ott voltak betegen, ő is, a felesége is, és mondom, nagyon invitáltam. Azt mondja, mert ő mindig nagyon egyenes volt. Tudod, rendben? Mi már öregek vagyunk, és az én feleségem sokszor van olyan állapotban, hogy nem igen tudja pontosan felmérni, hogy mit mond. Nem szeretném még véletlenül se, ha valamelyik őtöknek olyat mondaná, amivel megbántaná, vagy megsérteni a ti munkátokat, a ti szolgálatokat. Én meg tudom neki bocsátani, hiszen én nagyon szeretem őt, és ismerem. De azt nem tudnám elhordozni, hogy titeket bántson. Ezért inkább mi itt maradunk. Vannak bizonyságaink. Még nem rólunk szólnak, de nekünk szólnak. Voltak, akik hallották, és megerősítették számunkra. Bizonyították, hogy élhető, hogy van ilyen, hogy lehet ez, hogy valóságos ez. Isten nem csak szól, bizonyságot ad, hogy bizonyosságunk legyen, mint hogyha nem lenne elég bizonyosság az ő szava. De még tárgyi bizonyítékokat is szolgáltat a mi számunkra. Hanem velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel mellé áll az ő dolgának, az ő ügyének, az ő képviseletének. Sokszor halljuk, hogy milyen jó volt az ókorban, mennyi jelet, meg csodát láttak a tanítványok, a kenyérszaporítást, a gyógyításokat, a halottak feltámadását. Ha belegondolunk, számomra sokkal nagyobb lehetetlenségnek tűnik, isteni csodának tűnik, hogy egy férj így viszonyuljon a feleségéhez, mint hogy azt az 5 kenyeret és 2 halat megszaporítsa. Ez nagyon nagy csoda, mert ismerem a lehetetlenségének a szintjét. De áldom az Urat, hogy ezt lehetővé teszi, megélhetővé teszi. A Szentlélek ajándékaival bizonyságot tesz, ugye, jelekkel, csodákkal, a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. A Szentlélek ajándékai, ugyanúgy, mint a jelek és csodák, Isten erejének a jelenlétei, amik már nem emberi teljesítmények, de ezek az ajándékok személyesek, és személyre szabottak. Nem kell, mi kopírozzuk egymást. Nagyon sokszor az ember szeretné úgy megvalósítani az ő életébe, hogy ha ebben a helyzetben XY így viselkedett, akkor azt nekem is abban a helyzetben úgy kell tenni. Nem egy ilyen kopírozás, hanem személyre szabott egyéni utakat ad a mi Urunk. És azokban kell helytállnunk. Annak megfelelően kell élnünk. És ehhez adja az ő személyre szabott ajándékait. Hát így enged el a hazafelé vezető úton bennünket Isten. Szólt, hallottuk az ő igéjét. Figyelmeztet arra, hogy sodródhatunk, elsekélyesedhetünk, megfáradhatunk, de adja az ő kijelentését személyesen, mellénk állítja a bizonyságtevőknek sok-sok példáját, és ezeket az ő pecsétjével visszaigazolja, hogy megerősödjünk, hogy ezt tartsuk egyedüli útnak, és ne józankodjunk a hitéletben, hogy ezt megtesszük, ezt nem tesszük meg. Azt mondja Pál a Korintusiakhoz írt levélben, mi bolondok vagyunk a Krisztusért. Ez egy nagyon erős kifejezés, hogy bolondok. De azt jelenti, hogy nem a magam értelmére. Elveszítem az értelmemet. Nem válok értelmet lenni, hanem a Krisztus értelme szerint akarok gondolkodni és járni ebben a világban. Köszönöm az Úrnak, hogy ezt teszi a tarsolyunkban, így indít vissza, mindenkit vár valamilyen kihívás otthon. Ne elégedjünk meg a jó emberi megoldásokkal, hanem a Krisztus jelenlétében éljük meg ezeket a kihívásokat, az ő győzelmével, mert ő mellénk áll, és mindent megad ahhoz, hogy ebben ő jusson győzelemre. Ezt mondja az ige nekem is, mondja nektek is. Amen.
Amen.